Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Buza Sándor. Rekordszámú pékségmérő összetudását a 11. Kenyér Lelke Fesztiválon, mert hogy a kovászolás szerelmesei idén 11. alkalommal gyűlnek össze, hogy kenyereiket megversenyeztessék. Majd ki fog derülni, hogy alapvetően nem versenyről van szó, de ez egy jó szó, mert így legalább lehet tuningolni az embernek magát erre. Az ingyenes események augusztus 20-án 9 órától a Zöld Fesztivállal párhuzamosan a Szentendrei Skanzen ad majd otthont. A nemzeti ünnep alkalmából a múzeum ezen a napon díjmentesen látogatható. Cseperkáló József, a Magyar Kézműves Kenyér Társaság elnöke a vendégem. Szervusz József!
Üdvözlök mindenkit, szia!
Kezdhetném azzal, hogy a fesztivál szlogenje az, hogy tiszta élelmiszert tiszta lelkiismerettel. Ha ezt a négy szót kellő módon értelmezzük, akkor azt mondjuk, hogy nincs kérdés, mert hiszen ezt várjuk el egy élelmiszertől. Legyen az élelmiszer tiszta, a lelkiismeretünk is tiszta, mert hogyha úgy dolgozunk, hogy tiszta a lelkiismeretünk, akkor egy tiszta élelmiszert teszünk az asztalra. Miért fontos mégis?
Ugye azért fontos, mert a gazdaság elment arra, hogy... hogy sokszor a pénzügyeket nézik, és az ipar elindult afelé, hogy mennyiséget gyártson. Ez nem azt jelenti, hogy koszosan dolgoznak.
Ez nem mostani hír.
Tehát, hanem inkább azt jelenti, hogy mennyiségre dolgoznak. Na most a kézműves ipar nem erről szól, tehát mi természetességgel dolgozunk. Mi nekünk nem a mennyiség, hanem a minőség számít. Tehát mi nagyon arra törekszünk, hogy itt olyan alapokkal induljon bárki így a pékségek terén, hogy minőséget adjon a vásárlóinak, nem használunk adalékanyagot, nem használunk élesztőt a kenyerekhez, tehát nekünk nagyon fontos, hogy liszt vízből álljon az a kenyér, illetve, vagyis a kovász, illetve a kenyér még sót tegyünk hozzá maximum, tehát hogy ne az iparosodás felé haladjon a világ.
Azt ugye olvastam a kiírásban, hogy azok eleve labdába se rúghatnak, akik élesztőt szeretnének használni, mert az tiltott gyümölcs ott ezen a fesztiválon, tehát mindenki viszi a saját kovászát.
Így van. Itt az a lényeg, hogy lisztvízből készülhet a kenyér, lisztvíz só és kovásszal. Tehát, hogy nagyon fontos, körülbelül 40-en vagyunk ebbe az egyesületben, és akik ugye zsűriztetni fogják a kenyereket, azok mind értenek hozzá, és szakmailag ott vannak, tehát lehet látni, hogyha abba adalékot tesznek, vagy élesztőt tesznek, tehát ezt meg tudjuk mondani.
Az, hogy 40 taggal bír most körülbelül a kézműves... Kenyértársaság. Mondjuk 6 évvel ezelőtt hány taggal bírt?
6-7 évvel ezelőtt akkor alapult ez az egész társaság, körülbelül 7-en voltak.
Azért kérdezem, mert ugye azt mindannyian tudjuk, hogy volt a COVID, mindenki emlékszik rá, és a COVID idei alatt az ország egy emberként sütött kenyeret.
Így van.
Tehát akkor az egy olyan össznépi játék volt, hogy otthon mindenki kenyeret sütött, és akkor irgalmatlan sok recept cserélt gazdát, akkor elindultak a kovászgyártások, annak az őrzése, mint a lángot, amikor őrizték annak idején. Szóval az biztos, hogy a COVID-nak volt egy ilyen jó hatása, hogy az emberek egy picit közelebb kerültek ehhez a kézművességhez. Érzitek ennek a hatását?
Ennek az lett a hatása egyébként, amúgy Szabolcsnak köszönhető, ő nagyon sok mindent megosztott az emberekkel. Az lett a hatása, hogy mindenki kezdi megérteni ezt a dolgot, hogy ez nem olyan egyszerű. Tehát a kenyérnek született egy becsülete. Tehát sajnos a elmúlt 50-60 évben a kenyér becsülete, mivel hogy mindig ott kellett lennie az asztalon, mindig olcsónak kellett lennie, ez volt ugye leszabályozva, ezért nem volt becsülete. Tehát fogta és kidobta másnap. Eljutottunk most oda ennek köszönhetően, hogy a kenyérnek becsülete van, tehát egy hétig is eltünk kenyeret. Tehát már nem az a lényeg, hogy friss legyen, hanem az a lényeg, hogy jó legyen.
Hát azért tudunk egy hétig kenyeret enni, mert olyan anyagból készül az a kenyér, amelyik egy hétig eltartja önmagát. Hát én is emlékszem rá egyébként annak idején gyerekkoromban, amikor a nagymamám vagy a szomszédasszony kenyeret sütött, akkor az a kenyér az nem egy napra készült, hanem egy hétre, másfél hétre készült, mert a kemencét nem akármikor gyújtották, mert nem olyan volt, hogy gyorsan eldöntöttem, hogy begyújtom a kemencét, azzal munka volt, azzal rá kellett készülni, és a kenyérsütés az egyik, az majdnem szüret nagyságú tevékenysége volt a háziasszonyoknak, annak már ott volt a becsülete, meg az értéke, mert arra oda kellett figyelni.
Így van. Ugye ma az ipar lecsökkentette ezt az időt 2,5 órára. Tehát,
mert ők élesztőt használnak.
Ugye ők használnak élesztőt, adalékot, térfogatnövelőt, ugye ezekkel gyorsítani lehetett ezt a dolgot. Ugye azt értük el ezzel, hogy a kenyér egy napi ciklet, nem két napi, nem három napi, hanem egy napi. Na most a minősége is olyan. Ezért érezzük olyan rosszul magunkat, hogyha nem tudjuk, hogy mitől vagyunk felfújódva, mitől érezzük olyan kellemetlenül magunkat. De ez mind annak köszönhető, hogy az élelmiszeripar elvitte egy kicsit az ipar az adalékgyártók és a térfogatnövelőkkel egy rossz irányba. Na most, amikor a nagymamáink készítették, ugye ennek megvolt egy ilyen szellemi dolga is. Tehát, hogy ő megcsinálta a kis kovászt, ő előkészült, bedagasztotta a tésztát, másnap elvitte a pékhez, a pék kisütötte. Ennek volt egy szentsége. Na most mi ezt akarjuk visszahozni, hogy legyen szentsége ennek a kenyérnek. Tehát azt szokták mondani, amit megeszünk, amit a testünkben adunk, az a legjobb legyen. És ez a lényeg az egésznek.
Akkor, amikor mondjuk a nagy áruházláncok polcain a pékosztályon azt látjuk, hogy hír vagy kovászos buci, jól is néz ki. Uh-huh. Akkor az mi?
Hát ugye az élelmiszerkönyv szerinti meghatározása a kovásznak az, hogy liszt, víz, élesztő. Na most ezen dolgozunk, és ezen küzd a kézműves kenyér társaság, hogy eljussunk oda, hogy mi legyünk a piac meghatározó szereplői. Tehát mi nem döntjük, hanem tudjunk beleszólni ezekbe a dolgokba, hogy egy természetes kovász is megjelenjen most már a piacon, és az emberek tudják azt, hogyha erről van szó, akkor az az igazi kovászos kenyér.
Tudsz olyan pékségről, magyarországi pékségről, amelyik mondjuk nem kicsi, de nagy, és egyébként van valódi kovászos terméke?
Van egyébként. Uh-huh. Tehát van olyan pékség, ami már nagy, de ő csak kovászost, tehát természetes kovászost kenyeret készít. Tehát már van.
Én azt gondolom, mindenkinek, aki hallgat minket, van olyan pékség kapcsolata, ahol egyébként be tudja szerezni azt a jó minőségű pékárut, legyen az kenyér, bagett, és még sorolhatnám. És ugye az a tapasztalatunk, ha oda minden nap bejárunk, hogy ott minden nap történik új dolog. Tehát minden nap jönnek az illatok, minden nap dolgoznak, mindenhol ott vannak. Egy ilyen ma magyarországi átlagos kézműves pékségnek mekkora az áteresztő képessége, vagyis mennyi terméket tud és képes megcsinálni ahhoz, hogy a tiszta élelmiszer és a tiszta lelkiismeret oltárán is tudjon áldozni?
Ez egy jó kérdés, igen, hiszen az ipar is ezért fejlődött, hogy minél több embert ki tudjon szolgálni gyorsan. Nagyon sok pék például nem dolgozik éjszaka pont ezért. Tehát van itt Budán is egy olyan pék, aki csak nappal süt, és délután kapunk kenyeret.
Így van. Tehát, Óbudán van ez a pékség.
Így van. Tehát nagyon fontos az neki, hogy például éjszakára nem tesz be embert, az éjszakai élet egyébként nagyon nehéz. Tehát a pékek élete nem, hogy mondják, nem könnyű és játék, tehát nagyon fárasztó tud lenni. Ezért ők úgy döntöttek, hogy ők csak nappal sütnek, és nappal lehet átvenni a kenyeret. Ugye majdnem minden kézműves pékség egy érdekesség. Tehát nálam például az egri üzememben nem dolgoznak éjszaka, hajnalba kezdenek. De például Budapesten ők elvállalták, ők éjszaka dolgoznak, de ugye ők több embert szolgálnak ki. És nagyon nehéz, hogyha nagyobb mennyiségben dolgozunk, nagyon nehéz úgy dolgozni, hogy csak két óra alatt süssük le, hiszen sok helyre jutunk el a kenyereinkkel. Tehát, hogy mi a különbség, meg milyen mennyiséget tudunk, nagyon változó. Lehet sokat is, meg keveset is. A kézműves pék ott ismerszik meg egyébként, ahol a tulajt is látjuk, akár nem csak plakátom, mint néha én nálam Pesten sajnos, de hogy ott van, és lehet vele beszélgetni, lehet tőle kovászt kérni. Tehát egy kézműves pékség kapcsolatot teremt a vásárlóival. Ott ismeri a vásárló. Nem olyan, mint egy áruház polcain, hogy leemelem a kenyerem, és azt se tudom, hogy ki csinálta, hanem itt megvan egy folyamat. És hogyha erről még egy kicsit beszélhetnék, ami nagyon fontos nálunk, hogy ez a folyamat nem áll meg a pékig. Tehát van az eleje, meg van a vége. Tehát van a vásárló, és a pék előtt is van még bőven munka, ott vannak ugye a molnárok, ott vannak ugye a gazdák, akik elvetik a búzát, learatják a búzát, utána jön a molnár, aki leőrli nekünk. Tehát nagyon fontos nálunk, ugye a társaságban ezért vannak gazdák is, meg molnárok is, hogy kapcsolatot teremtsünk, legyen egy egész láncolat. Tehát nekem van egy nagyon jó mintám, hogy mit szeretnék elérni. Volt egy étterem régen, aki letett egy szendvicset elém, és megmondta, hogy melyik felvágott dolgozó, tehát ki csinálta a felvágottat, a sajtot, a tojást, a kenyeret, a lisztet, tehát mindent megmondott. Tehát nagyon fontos, hogy ne felejtsük el, hogy a piaci résztvevők, vagy a gazdasági résztvevők, akik készítik ezek a terméket, ők is részt tudjanak venni, és tudjanak kapcsolódni a másik oldalra. Tehát itt a vevő ismeri akár a gazdát is.
Én azt gondolom, hogy a ma bármelyik magyarországi pékségbe, ha ezeket a kérdéseket föltesszük, akkor pontosan meg tudják mondani, hogy a szendvicsbe beletett szalámit, kolbászt, zöldséget honnan szerzik be és honnan veszik ki. Azt tudjuk, hogy a kovász megkerülhetetlen a kézműves pék munkájába. Mennyire meghatározó a liszt?
A liszt nagyon meghatározó.
Köszönöm szépen, gondoltam, hogy ezt fogod mondani. Akkor a következő a kérdésem. Ha nagyüzemi lisztet használtok ti, igen, kézműves pékek, de ugye nem élesztővel dolgoztam, kovásszal dolgoztok, akkor is érződik a különbség?
Az is érződik. Sőt, azt kell tudni, hogy nálunk lesz majd egy etikai kódex, vagyis hát már van megalakulóba.
Most már csak be kell tartani.
Így van, most már csak be kell tartani, hogy mindenkinek kötelezzük, aki a tagságot felveszi nálunk, hogy bioliszteket is használjon. Ugye nagyon nehéz, mert ilyen mennyiségű biolisztet már nem tud annyi biomalom előállítani. Tehát Magyarországon sajnos kevés még a biomalom, de egyre szaporodik, és egyre több lesz akár a bioliszt is. Tehát, hogy nem elviszik, hanem itthon szolgálnak ki velünk, vagy minket. És ez azért is van, mert ugye kapcsolódunk már hozzájuk, tehát már megbeszéljük a gazdával, hogy mit vessen nekünk. Tehát, hogy már fontos számára is, hogy olyat vessen. Na most, hogy fontos-e a liszt? Én annó már régen volt, de egy olyan 8 éve ezelőtt csináltam egy tesztet, és a kovásszal. És letettem a konvencionálist, ugye a konvencionális az, ami nem biobúza, és letettem a biobúzát. És órák voltak a különbségek. Tehát míg a biobúza nincs lefertőtlenítve, levegyszerezve, addig azt tudod dolgozni, hiszen a természetes gombák minden benne van, tehát tud hatékonyan dolgozni. Míg egy vegyszeres búza az olyan, mint hogy egy lefertőtlenítenénk, nagyon nehezen tud kapcsolódni. Tehát nagyon sokat számít, hogy biolisztel dolgozik az ember, vagy nem biolisztel.
Jut eszembe, hogy álltok ti a teljes kiörlésűséggel, hiszen mostanában egyre többet lehet hallani, különféle szakemberek azt mondják, hogy amíg ezelőtt mondjuk 8-10 évvel mindenkit arra biztattak, hogy teljes kiörlésű gabonából, igen, készült kenyeret tegyen, hát ezzel most már csínyán bánni, mert az már pontosan nem tartalmazza azokat a jóságokat, amiket szóval mi itt a tudás.
Na, ez is egy jó téma egyébként. Hát teljes kiörlésű lisztnél nagyon fontos, és erre szoktam mondani mindenkinek, hogy abból biót használjon. És akkor jönnek ugye ellenvélemények, de hogy az fuzáriumos. Azt kell tudni, hogy fuzáriumos liszt nem jöhet ki a malomból.
Mi a fuzárium? Azt
fuzárium az egy olyan gomba, ami 2010-ben nagyon elszaporodott, ugye a sok esőzés miatt, és toxint termelt, és ez a toxin mérgező. Tehát, de onnantól kezdve a Nébik által, meg a többi szervezet által be lett vezetve az, hogy mérték a fuzáriumot, hogy nem szabad meghaladni egy bizonyos sávot, ezt most nem tudom, mert annyira nem vagyok ebbe profi. És hát azt kell tudni, hogy a gazda, amikor leadja a gabonáját, alapban nem adhat le olyan fuzáriumos gabonát, a molnár meg nem őrölheti le. És persze vannak csalók, vannak gyorshajtók is az utakon, de akkor nem menjünk ki utcára. Tehát nem adhatja le azt a gabonát, és nem őrölheti le a fuzáriumos gabonát, tehát alapban nem kapjuk. Ez egy pontja a dolgoknak, a bióra. Azon kívül van egy olyan leptin, pontosan ennek biztos van egy jobb kifejezése, ami azt mondják, hogy csírásodásgátló, akár ugye a rovarokat, hogy ne tudják megenni a magot, amikor tároljuk, igen, ezek ott vannak benne. Na most ez is így van, benne van. De mivel, hogy kovászt használunk, és hosszú érős kovászt, tehát ez azt jelenti, hogy 8 óra a kovász, és 16 órát még áll a kenyér, ezáltal lebontja ezt a leptint. Tehát ha valaki kovászos kenyeret eszik, igazi természetes kovászost, akkor sokkal egészségesebben tud táplálkozni. Ugye maga a kovásznak a lényege az, hogy a glutént is bontja. És mivel úgy bontja, emészthetőbb lesz. Én mindig azt szoktam mondani, hogy azt kell enni, ami a környezetünkben van. Nem narancsot, meg banánt, akkor ki kell menni Afrikába. Tehát, hanem zöldséget, olyan zöldséget, ami itt van a környezetünkben. Ugye erről is lesz majd beszélgetés a kenyérlelkén, ami a mi részünk, a mi biomunk, úgymond. És hogyha azt tesszük, akkor egészségesek tudunk maradni.
Ma már szinte normál kenyeret nem is lehet venni a kézműves pékség. Most a normált az ízesítés szempontjából mondom, igen, mert elmondom, végeztem egy ilyen kis kutatást, csak a következő ízesítésű kenyerekbe futottam bele. Asszalt paradicsomos, olivabogyós, cheddar halapényos, pirított hagymás, asszalt szilvás diós rozmaringos, mákos áfonyás, spenótos, halapényos, gaudasajtos, kolbászos, mizó szezámos, quinoás, nagy fekete szemű kalamata olivás, rozsos mákos szilvás, fokhagymás zsályás, diós félbarna, tökmagos, sült hagymás, 100% rozs, rozsos, hajdinás, ötmagvas, diós mazsolás. Biztos lehet még folytatni a sor. Ez lassan olyan, mint egy fagylalt készítő, amelyik, tehát az innovációnak nincs határa?
Ez egy művészet igazából. Azt kell tudni, hogy az emberek egy idő után unnak dolgokat.
Ez így van.
Tehát azt szokták mondani, hogy én még nem vagyok kövér, ennyi pékáruval, egy idő után megununk mindent, tehát megunjuk a fehér kenyeret is, és akkor már lehet változtatni. Na most az embereknek kell az izgalom, és ezek az ízesített kenyerek úgy ízesített, hogy természetes dolgok vannak benne, tehát nem íz, hanem normál összetevőkből rendelkezik. Ezek arra jók, hogy az emberek kicsit játszanak a ízekkel, a harmóniákkal.
És játszanak is az emberek, mert jön egy újdonság, azt megvásárolják, megkóstolják. Igen, ha beég, vagy ízlik, akkor kérik, ha nem, akkor pedig a péknek jön a következő lépés, hogy megváltoztassa. Nos, azt gondolom, hogy ezeket az ízesítésű péksüteményeket is meg lehet majd kóstolni ezen a 11.
Biztos, hogy meg lehet kóstolni. Nagyon sok kenyérrel készülünk. 2 és 5 ezer embert várunk egyébként. Minden pék fog hozni, 23 pékség fog részt venni kóstolókkal, meg beszélgetésekkel. Tehát nagyon izgalmas lesz a rendezvény, és lesz étel, ital, kávé, sör, bor, minden piaci résztvevője jelen lesz a rendezvény.
Szentendre Skanzen.
Így van.
Augusztus 20-a.
Így van.
Köszönöm, hogy itt voltál, és elmondtad ezeket az információkat. Cseperkáló József, a Magyar Kézműves Kenyér Társaság elnöke volt a vendégem. Köszönöm.
Köszönöm.